Ez a terem most nagyon alkalmas arra a témára, amiről egy kicsit beszélgetünk közösen. Ismeritek azt a könyvet, hogy ha az állatok beszélni tudnának? Nem? Akkor mondjátok meg anyukátoknak, hogy, hogy a szüleiteknek, hogy érdemes beszerezni, nagyon jó kis könyv. Szóval egy olyan könyv ez, ami arról szól, hogy az állatok milyen különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Biztos ti is tudtok ilyen különleges tulajdonságokat. Most például egy ilyet hadd kérdezzek tőletek, hogy tudjátok, hogy melyik a leggyorsabb vízi állat? Figyeljetek! Szerintetek melyik a leggyorsabb vízi állat?
Itt mondják!
Melyik a leggyorsabb vízi állat? Egy bogár. A vízi bolha. Tudjátok mennyivel megy? 400 km per óra. Jó nagyot tud ugrani, meg jó gyorsan. Na, úgyhogy mi emberek elbújhatunk, nem? Azért érdekes ez a könyv, mert arról szól, hogy az állatok milyen különlegesek, és bár nem tudnak beszélni, de végül is az életükkel nagyon tanúbizonyságot tesznek arra, hogy milyen különlegesnek teremtette őket a Jóisten. Szóval olvassátok ezt a könyvet, vagy kérjétek meg a szüleiteket, hogy olvassanak fel belőle. Nagyon sok érdekes kérdésre kaphatok választ. Például, hogy a földi giliszta hogy tud haladni a kemény földbe? Ez egy kicsit ilyen vicces dolog, de nagyon érdekes. Na, mit gondolsz?
Megeszi a földet, és...
Így van. A folytatást azt tudjuk. Nagyon jó. Na, szóval... Ez a kis könyv adta nekem az ötletet, hogy egy kicsit más irányba haladva tovább, hogy arról gondolkozzunk közösen. Nekem az a kicsit ilyen rosszkedvű cím jutott eszembe, hogy ilyen könyvet is lehetne írni, hogy ha az emberek beszélni tudnának. Na? De hát mi tudunk beszélni, az állatok meg nem tudnak. Tudjátok-e gyerekek, hogy mi a különbség köztünk emberek és az állatok között beszéd szempontjából? Mert végül is tudnak beszélni az állatok is, nem? Hát kommunikálnak. De mi az, amit nem tudnak beszédben kifejezni az állatok? Gyerekek, figyeljetek! Fiatalabb gyerekek! Képzeljétek el, hogy az állatok nem tudnak beszélni a múltról meg a jövőről. Amikor két kutyus találkozik, akkor nem mondják azt, hogy képzel, tegnap olyan jót futottam a réten, vagy te... Nem beszélnek se a múltról, se a jövőről, a kommunikációjukban. Aztán az is nagyon érdekes, hogy az állatok nem tudnak kérdezni. Egyébként nagyon sok ember se tud kérdezni. Nektek gyerekek az a nagy előnyötök, hogy ti még tudtok kérdezni, igaz? Igaz? Vannak még kérdéseitek, remélem. Na, de van egy nagyon érdekes dolog, ez a harmadik, és emiatt hoztam ezt föl igazából példaként, hogy tudjátok, mit nem tudnak még az állatok beszédben? Nem tudnak hazudni. Gondoljátok el, ők, amikor kommunikálnak, akkor nem tudnak hazudni. Az lehet, hogy elrejtőzködnek, vagy testkifejezéssel próbálnak valami más mutatni magukról, de amikor kommunikálnak, nem tudnak hazudni. Mi emberek tudunk hazudni? Szoktunk beszédben olyasmit mondani, amit meggondolunk? Nézzétek csak a Szentírás, hogy mit mond ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes, Jakab az állatokat említi meg ugyanígy. A Jakab levele 3. fejezet 7. versében azt olvassuk, mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. És az ember meg is szelidítette őket. A nyelvet azonban, az ember beszédét, az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Igaz ez szerintetek, hogy mi emberek nem tudjuk megszelidíteni a nyelvünket? Van ilyen tapasztalatotok, hogy olyasmit mondtatok, amit nem akartatok volna? Persze ez nem akar elkeseríteni bennünket, a Jóisten azt ígéri, hogy van megoldás, de Sajnos mi emberek sokszor kitalálunk megoldást, egy frisset hagy mondjak, elnézést, aki magára ismer. A WC-ben voltam egy pár perccel ezelőtt, és tudjátok, mit hallottam? Két kisgyerek beszélget, elmondanám, ha nem lenne szombat. Jó, nem? Vannak ilyen aranyköpések. A kislányomnak is van egy ilyen aranyköpése, ugrált a hasamon, és már mondtam neki, hogy ez nagyon fáj. Cipőbe ugrált, és azt mondta, hogy nem baj, majd bekenjük. Hát, hogy mi beszéddel sok mindent mondunk, sok mindent gondolunk. Erre bátorítalak benneteket, gyerekek, hogy vigyázzatok, mert nem tudja senki megszállítani. Nagyon óvatosaknak kell lennünk, és mi felnőttek tanúsítatjuk, hogy csak úgy működik, ha segítséget kérünk. Nektek is így fog csak működni, ha segítséget kértek, különben nem tudjátok megszelídíteni. Erről szól ez az ige, és ehhez legyetek elég bátrak, hogy kérjetek segítséget, mert egyedül nem fog menni. Amen. Tegnap este egy érdekes kérdést vetettünk felé bátorításról. Milyen az, amikor valaki tényleg egy nem megszerzi örökre, de végül is birtokában van annak, hogy az embereket is érti, önmagát is érti, Istent is érti. Emlékeztek három nagy kérdésre, tudott válaszolni Keresztelő János egy mit a helyzetben, hogy ki ő, hogy mi az életének a célja, és hogy miért csinálja, amit csinál. Nincs időnk ezt nagyon újra elmélyíteni, de arról gondolkoztunk közösen, hogy milyen érdekes az, hogy mi emberek kapcsolatban vagyunk egymással, kapcsolatban lehetünk Istennel, és kapcsolatban vagyunk önmagunkkal is. Ezeket a kifejezéseket látjátok itt, hogy önbizalom, bizalom, hit. És hát szeretünk válogatni, sokszor én azt gondolom, hogy mindegyik nagyon fontos a maga helyén. Sorrendet továbbra se szeretnék fölállítani, most melyiket kezdjük el előbb. Én nem hiszem, hogy ezt a sorrendben lehet nagyon állítani. Én csak az összefüggést szeretném hangsúlyozni, hogy szétválaszthatatlanul összetartozik az Isten kapcsolatunk, az emberekkel való kapcsolatunk, meg az önmagunkkal való kapcsolatunk. Szétválaszthatatlanul összefügg. Hogyha kis ábrán próbáljuk ezt ábrázolni, akkor a bizalomnak a formáit leegyszerűsítve és sematikusan így is szoktunk beszélni a bizalomról. Valamikor olyan összefüggésben beszélünk a bizalomról, hogy bízunk-e valaki másikban, igaz? Aztán olyan összefüggésben, nyilván ez kölcsönös, hogy a másik bízik-e bennünk. Szoktunk beszélni az önbizalomról is. És van egy olyan képessége minden embernek, hogy képes bízni valakiben, aki felette áll. Minden embernek van egy ilyen lehetősége. Aztán, hogy valaki ezt ápolja, vagy nem ápolja, az nyilván személyes döntés kérdése, de ebben mindannyian, még az ateisták is valahol elfogadják ezt, hogy van az embernek egy ilyen síkja is, egy ilyen lelki síkja is. És hát hoztam egy ilyen definíciót, szerintem egész érdekes, ez nem egy bibliai gondolat, de mondom, hogy egész jól összefoglalja. Mi is a bizalom? Valakinek az olyan személyre irányuló érzése, akinek a becsületességéről, a helytállásáról, a jó képességeiről, szándékainak a helyességéről, segítőkészségéről meg van győződve. Egész jól össze van szedve, nem nagyon sok szempont, becsületesség, helytállás, stb. Mondjuk két szót húznék alá ebből a definícióból. Az egyik az, hogy érzés. Igaz? A bizalomnak van egy érzelmi vetülete, ezt nem lehet letagadni. De nagyon jó ez a definíció, mert beszél arról is, hogy ez meggyőződés is. Meg van győződve. Sokszor ezeket próbáljuk szembeállítani, a meggyőződést, meg az érzelmeket, de például van egy nagyon szép ének, amelyik nem állítja szembe. Emlékeztek, mi a címe? Tudom és érzem. Ugye? Tehát, hogy a Szentírás nagyon sok helyen beszél arról, hogy mi egy egységes emberek vagyunk, és van az életünknek tudati, meg érzelmi síkja, de tény, hogy néha szemben áll egymással, de nem zárják ezek ki egymást. És hát a bizalom születéséről kellene egy picit gondolkozzunk, hogy aztán ebben a kérdésben, hogy önbizalom, bizalom, hit egy megoldás irányába haladjunk tovább. Hoztam egy képet, illetve kettőt hoztam, ez az első kép. Milyen érzéseitek vannak, ahogy ránéztek erre a képre? Mi árad ebből a képből? Szomorúság, fájdalom, szeretet, kétségbeesés. 90-es évek, Etiópia, éhség, éhínség. Ez a negatív oldala, de van valami különlegesen meghitt is a képen, nem? Ő az anyuka, ő meg a kisfiú. Ti mit adnátok a szájába az anyukának a kép láttán? Minden rendben lesz. Nem? Tehát abszolút az sugárzik a képről, hogy az édesanyja valahogy próbálja bátorítani. Hoztál egy másik képet is. Gazdasági válság, Egyesült Államok. Milyen érzéseitek vannak a képen lesznek? Nekik nem volt ételük. Nekik volt egyébként. De egy óriási kérdés, hogy nekünk embereknek mire van leginkább szükségünk.
Vízre!
Nem tudod, hogy a második képen észreveszitek-e, hogy ki van a legnagyobb bajban. Ti látjátok ezt a kis babának? Ki figyel rá? Még mi sem veszünk észre. Nagyon érdekes, hogy úgy születünk, a bizalomra való képességgel születünk, sőt nagyon sok kutató, akik vizsgálják azt, hogy egy kisgyerek mit kell, megtanuljon legelőször, arról beszélnek, hogy a kisgyereknek a legfontosabb életfeladata, amikor megszületik, az, hogy bízzon a szüleivel. És minden gyermek úgy születik képességétől, meg öröklődés dolgaitól függetlenül, hogy ez a kapaszkodás ott van benne. Bízni szeretne. És nagyon sokszor az életünkben már így gyermekkorban olyan befolyások érnek bennünket, hogy nem tanuljuk meg a bizalmat. Nagyon sokféle formája van ennek. Például az én élettörténetemben is van egy ilyen kora gyermekkori történet. Én nem ittam életemben anyatejet. Az anyukám beteg. De nem a panaszkodásképpen mondom, vagy nem az anyukám iránti vádképpen. Így alakult az élet, de utólag visszatekintve az életemben sok olyan történetet talán egy kicsit jobban megértek, hogy miért döntöttem úgy, ahogy döntöttem, akár még a helytán is volt, mert a bizalommal kapcsolatban hadilábon álltam. Szerintetek van olyan, aki nem áll hadilábon a bizalommal?
Olyan, csak
nincs is. Nincs, igaz? Mindannyiunkat érnek különféle sérülések. Itt is bátorítás sugárzik, de azért van egy fájdalom is. Egy olyan világban élünk, ahol a bizalmat nagyon rombolja a külvilág. Hogy ne bízunk másokban, hogy ne bízunk Istenben, hogy ne bízunk magunkban. Mindenféle ilyen benyomás ér bennünket. És nagyon érdekes, hogy a Szentírás nagyon sokféle történetében mindig ott van a bizalomnak a kérdése. Emlékeztek erre a történetre? Imádkozik egy ember. Azt mondja, hogy Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez az ember bízott Istenben?
Bízott.
Valamennyire, igen. Értette Isten? Bízott az emberekben? Hálás volt, hogy nem olyan, mint a többi ember. Magába bízott. Ugye? Talán az egyik ilyen jellemző válasz az élet fájdalmaira nekünk embereknek, hogy senkiben sem bízhatok, csak magamban. Magyarországon egyébként ez nagyon jellemző. A magyar lakosság kétharmada úgy gondolkozik, hogy senkiben nem lehet megbízni. Valamiért történelmi oka is lehetnek ennek, rengeteg tényezőre lehet. Aztán hozok egy másik példát, egy másik bibliai történetet. A kép inkább szimbolikus. Van a Bibliában egy nagyon érdekes történet, ahol az emberek így beszélnek magukról. Láttunk ott óriásokat is, olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák. És ők is úgy néztek meg. Akik ezt mondták, bíztak Istenben? Bíztak az emberekben? És magukban? Nyomorult vagyok, gyenge vagyok, sáska, sáskához hasonlítod magad. Előfordult már veletek, fiatalok, ilyen, hogy jó, hogy nem hangosítják ki a belső monológot, amit mondunk magunkról, magunknak. Ugye tegnap volt ez a kérdés, emlékszel? Hogy mit mondasz magadról? Hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Olyan vagyok, mint egy sáska. Milyen szélsőségek vannak, nem? Eddig sem túl jó. Na hát ezen gondolkozunk egy kicsit ezeken a kérdéseken, a bizalom. Hogyha tovább hát végítjük ezt a kérdést, akkor például egy izgalmas vetülete az életünknek az a kérdés, hogy mi örülünk annak, akik vagyunk, vagy mások szeretnénk lenni. Nem az a kérdés, hogy szeretnél-e megváltozni, vagy jobb ember lenni, hanem szeretnél-e inkább más ember lenni. Nem az, aki vagy. Vajon jellemzi az életedet az, hogy pesszimista vagy? Hogy korábbi eseményeken rádulsz? Hogy védekezel, vagy mentegetőzöl? Érzékeny vagy arra, hogy mit gondolnak rólad, túlzottan is akár? Hogy túl sokat foglalkozol a külső megjelenésednek? Hogy vágysz arra, hogy megdicsérjenek, de aztán elutasítod? Nehezen mondasz nemet? Félsz az egyedül léttől, de mikor egyedül vagy, akkor meg rosszul érzed magad, belsőségességtől is. Tartasz, félsz Istentől, van egy távolságtartás benne. Ismerősek ezek az érzések, tapasztalatok? Szerintem kevesen vagyunk, akik fölmernénk, vagy föltennénk a kezünket, hogy jó, rána sose volt igaz. Ugye ezekben a szempontokban minden benne van valahol az önmagammal való kapcsolat, a másikkal való kapcsolat, az Istennel való kapcsolat. A bizalomnak a hiánya. Nem? Hogy valami nincs rendben, össze vagyunk törve, szét vagyunk esve, valami nem stimmel velünk. És arról gondolkozunk majd picit, hogy hogy is válhatunk újra egészé, hogyan gyógyulhatunk. Hogy lehet az, hogy az önmagunkkal való kapcsolat is egy kicsit a helyére kerüljön, a másokkal való kapcsolat is, és az Isten kapcsolat is. Amit fontos látni, az nem a kislányom meg én, csak egy illusztrációnak hoztam, hogy mikor úgy igazán nem csak fejben gondolkoztam el erről, hanem úgy tapasztalatilag is láttam, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, ahogy megszületünk, de van például két olyan nagyon fontos hát tulajdonságunk, vagy az emberségünknek két olyan vetülete, ami mindannyiunkat jellemez. Már egészen korán, néhány hónapos korában Fanni, a kislányom, kifejezte azt, hogy ő szeretne kapcsolódni. Hogy ő szeretne csatlakozni a környezetéhez. Együtt mosolyog velünk. Vicces volt, úgy, inkább pár éves korában volt már az, hogy jót nevettünk. Ő abszolút gőzenem volt, hogy miről van szó, ilyen elmondt vicces dolog volt, de ő is elkezdett nevetni. Még mi felnőttek is csinálunk néha ilyet, hogy nem is értjük a viccet, de mindenki nevet, mi is nevetünk. Nem akarunk kilógni a sorból, szeretnénk kapcsolódni a másik emberhez. Óriási igényük van a kapcsolódásra. A legsúlyosabb bűnözők, tudjátok, mitől félnek a legjobban? Hogy megverik őket? Hogy megölik őket? A magánzárkától. A legtöbb ember megőrül a magánzárkában. Nem jó az embernek egyedül lenni, emlékeztek, ott van a Szentlélek. Aztán van egy hasonló igényünk, egy picit más, hogy szeretnénk valami jót tenni, valamit létrehozni, valamit alkotni. A munka, a kapcsolódási igény, a munkaigény. A BH-nak az egészség fogalma, a lelki egészség fogalma is arról beszél, nagyon leegyszerűsítve, hogy az az egészséges ember, aki tud dolgozni és szeretni. Tud dolgozni és szeret. Fanni, amikor látta, hogy sokat telefonálunk, ő is elkezdett telefonálni, és beszélt a kisgyerek nyelvén. állandóan bütykölte a telefonban, azt látta, hogy azt csináljuk, másoljuk egymást is. Nem a telefonról akarok itt nyilván beszélni, hanem arról, hogy szeretünk egymáshoz kapcsolódni, vagy szeretnénk, az életünknek az egyik motorja. A másik meg az, hogy szeretnénk valamit alkotni, valamit létrehozni. Olyan vicces volt, amikor Fannit megkérdezték nemrég, hogy és te mit fogsz csinálni, ha nagy leszel? Tudjátok, mit mondott? Hogy előadásokat fogok tartani. Mert ezt láttam tőle. Hát annyira nem örültem neki. Valami hasznosabbat is. De azért érdekes elgondolkozunk, nem sokszor magunkról, egymásról. Óriási igényünk van. És óriási lehetőség az, hogy ebben kiteljesedhetünk úgy, hogy ne a sérüléseink, ne a múltunk határozzon meg bennünket. Hogyha egy kicsit elmélyítjük ezt a kapcsolódás igényt és a teljesítmény igényt, akkor úgy is lehet beszélni, hogy mindannyian rendelkezünk önbecsüléssel valamiképpen. Mindannyiunknak van valamiféle válasza arra, hogy ki vagyok én, és amiről erről a két kérdésről beszélgettünk tegnap is Keresztelő János kapcsán, és arról, hogy mire vagyok képes. Nyilván ez lehet pozitív vagy negatív, hogy ki vagyok én, hát senki vagyok, mire vagyok képes, hát semmire, ugye ez egy mindig egy szélsőség. Aztán arról is beszélgettünk tegnap, hogy az is veszélyes, ha Istennek hisszük magunkat. Vagy úgy gondolkozunk, hogy bármire képes vagyok. Tehát mind a két terület nagyon fontos, hogy józanul gondolkozzunk ezekről a területekről. Mit jelent az, hogy van belső önbecsülésünk? Bensőséges kapcsolatokra való képesség, a szeretetre való képesség. A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy egyrészt valamilyen szinten rendelkezünk ezzel a képességgel, illetve ezt meg kell, hogy tanuljuk, hogy kell szeretni. Nem születünk ezzel a képességgel sajnos. Ebben lehet fejlődjünk, hogy bensőséges kapcsolatok. Kifejezni az érzelmeinket, az igényeinket szabadon. Különleges, hogy Jézus milyen bátran fejezi ki, vagy a hithősöket, ha nézitek, amikor jó helyzetben vannak és kapcsolatban vannak Istennel, akkor nagyon bátran fejezik ki, akár a meglepő érzéseiket és az igényeiket is. Nem követelőznek, de kifejezik. Pozitív életszemlélet, egészséges önérvényesítés, integritás, ugye azt jelenti, hogy nem vagyok, azonos vagyok önmagammal, és nem belső ellenmondások feszítik szét az életemet. Ugyanakkor tisztában vagyok a korlátaimmal. Ez is egy nagyon fontos területe az önbecsülésnek, és nagyon meghatározza az Istennel való kapcsolatomat és az emberekkel való kapcsolatomat. A külső önbecsülés is nagyon fontos, hogy kihozzam magamból a legtöbbet, hogy felelősséget vállaljak. De ezek is nagyon fontos területei az életemnek. Hogy tisztában legyek azzal, hogy mire vagyok képes. Mi az én tehetségem, mi az, amiben én jó vagyok. Na? Igényes legyek magammal és másokkal szemben. De ez is fontos. Reális hozzám idő célok kitűzése. Tehát nagyon fontosak ezek a területek az életünkben. És nagyon meghatároznak nagyon sok mindent. Ezekben inkább fejlődni lehet, én úgy hiszem, nem születünk ezzel. De nagyon érdekes az, hogy most egy ilyen mátrixot fogok mutatni, hogy hány félék vagyunk, picit leegyszerűsítve. Ebből a szempontból, hogy mennyire tudunk erre válaszolni, erre a kérdésre úgy józanul, igazán és pozitívan, és arra, hogy mire vagyok képes. De itt betesszük egy ilyen mátrixba ezt, akkor azt lehet mondani, hogy valakinek a külső és a belső önbecsülése is magas, valakinek mind a kettő alacsony, valakinek meg egyik vagy a másik magas és alacsony. Milyen az, amikor valaki... ...nek a kapcsolódás igényében is sérülések vannak, meg a teljesítmény igényében is. Amikor önmagáról valaki úgy mondja, hogy hát én nem igazán tudok kapcsolódni, és én nem igazán vagyok képes semmire sem. Ők a nélkülözők. Voltatok már ilyen élethelyzetben, hogy így éreztétek magatokat, mint egy panda mackó? Vagy hol, bocsánat. Az önbecsülés sem kezd csökkenni. akiket láttok, a se ismerek. Na szóval, hogy nélkülöző, időnként vagyunk ilyen helyzetben, aztán az szomorú, mikor valakinek hosszabb ideig erről szól az élete. Talán találkoztatok ilyennel, vagy voltatok ilyen élethelyzetben, hogy hosszú hetekig, hónapokig ezt éltétek meg. Tudtok mondani olyan bibliai hőst, aki olyan, mint egy koala mackó? Illésnek van egy ilyen élethelyzete, nem? Én semmi vagyok, semmire nem vagyok képes, olyan vagyok, mint meg akar halni.
Jónás.
Nekem Gedeon jutott például eszembe. Ugye elbújik, és ott bent csépelő a babnál. Aztán az is érdekes, hogy valakinek nagyon magas a belső becsülése, de a külső alacsony. Milyen ebből a képből? Ők azok, akik élvezik az életet. Hát ők nagyon tudják, hogy kik ők. Nekik nem az a gondolatuk, hogy ők senki. Ők valaki. És mi az életben a legfontosabb feladatunk? Hogy jól érezzük magunkat. Na? Örömmel. Boldogok legyünk. Ez a lényeg. De a külső becsülésük alacsony. Egyik barátom, akiről tegnap is meséltem, az volt az ideológiája, hogy a tehetségek azért vannak, hogy eltékozoljuk őket. Nagyon sokan különleges tehetségekkel rendelkezünk, és elhazaduljuk. Nem hozzuk ki magunkból a legtöbbet. Ugye ezt jelenti, hogy magas a külső önbecsülésem, hogy nem adom fel, hogy küzdök, hogy célokat tűzök ki magam elé. Aztán az is érdekes, amikor a belső önbecsülésem alacsony és a külső magas, amikor nem egy ilyen kis zsákmányra vadászó macska vagyok, aki ugye el van, és hát nem tudom, a macska nem egy szorgalmas állat, nem? Tud élni, szoktuk mondani. De ott látok egy kis hangját. Mit tud a hangja? Dolgozni. Igaz? Ők a kényszer teljesítők. Vannak ilyen hősök is a Bibliában, mondjuk Sámson. Nem tűzte túl magasra a lécet. Volt, küzdött, de aztán vannak ilyen kényszer teljesítők is, mondtak erre is példát, bibliai példát.
Neki az okosának kellett lehigasztani.
Hát inkább életszakaszok, ugye már, tehát most, hogy végig gondolom, az életemben volt ilyen nélkülöző időszak, volt ilyen életvérező időszak. Sokszor teszem észre magamon, hogy ilyen kényszeres vagyok, és próbálok megfelelni valaminek, de boldogtalan vagyok, örömtelen vagyok. Nyilván az lenne a cél, hogy mind a kettő magas legyen, igaz? Nem az a meggyőződésem, hogy ebben csak Isten tud nekünk segíteni. Hogy boldogan teljesíteni. Ugye ebben, bocsánat, nem akartam tovább menni, ebben mind a kettő benne van. Mind a kettő boldog is, de nem adja föl, és van célja, van értelme az életének, kitűz valami cél. Talán mondjuk Jézus lehetne ide betenni, aki boldogan teljesített. Nagyon sokat szenvedett, de azt nem mondanánk, hogy nem volt boldog, nem? Vagy azért vannak olyan pozitív hithősök, mondjuk Keresztelő Jánosnak is az életében volt olyan időszak, akár hosszabb időszak, vagy Pál apostol. Sok-sok hithős van a Bibliában. És talán a mi életünkben is vannak időszakok, amikor boldogan teljesítünk. És nyilván az a cél, és ezen érdemes elgondolkoznotok, én most nem fogok személyesen senkinek válaszolni. Emlékeztek meg, akik beszéltünk arról, hogy sok-sok kérdés van, amit igazából magunknak kell, hogy feltegyünk. Inkább elgondolkoztatni szeretnék, hogy hogy lehet, hogy segít nekünk Isten abban, hogy elérjük ezt, hogy boldogan teljesítsünk. Hogy örömmel kapcsolódjunk a másikhoz, hogy rendben legyünk önmagunkkal, és rendben legyünk Istennel. Nyilván ez egy életfeladat, nem lehet ilyen tőmondatokban megválaszolni ezt, de történetet hoztam annak, de bárki lehetne, tehát ne akarjátok kitalálni, hogy kiről van szó, szó szerint. Sok minden meg van változtatva ebben a történetben, mert nem a személy a lényeg, hanem egy esemény, egy szituáció, ahol Anna nélkülözőnek élte meg önmagát. Az önmagával való kapcsolatát, az Istennel való kapcsolatát. Az édesanyja születésnapján felhívta az édesanyját, hogy köszöntse. Anna egyébként egyedül neveli a gyermekét. Kellemesnek indult ez a beszélgetés, de aztán veszekedés lett belőle. Mentegetőzni kezdett Anna. Újabb kritikákat kapott. Az édesanyának nem volt túl jó napja, és rosszul alakult ez a beszélgetés, pedig ő jót akart, fel akarta köszönteni az édesanyját. És Anna annyira felbosszantotta magát, hogy lecsapta a telefont, de amitől igazán megijedt, és ami miatt segítséget kért, hogy hihetetlenül rossz gondolatai támadtak. Régebb óta küzdött már ilyesmivel, igazából gyerekkora óta voltak ilyen problémái, de így nagyon intenzíve rátört az, hogy legszívesebben is a fantáziátokra bízom, hogy milyen rossz gondolatok támadnak meg, és nehezen szabadult róla. Nyomorultól érezte magát. És hogyha egy kicsit mélyére ásunk ennek a történetnek, nem a megoldás a lényeg feltétlenül, hanem hogy mi minden zajlott le Annában. Beszélhetünk fizikai síkon arról, hogy menekülés vagy támadás gondolatai támadtak, az, hogy én kipontoztam ezt a részt, ez rólatok is szó, hogy ti mivel folytattátok, hogy legszívesebben. Vagy ilyen helyzetbe kerülnétek, ti mit tennétek, ez nagyon különböző. De talán leegyszerűsítve, vagy menekülnénk, vagy támadnánk. Fizikai állapot is érdekes, a szíve izzad. Az érzelmei is érdekesek, nagyon nehéz megfogalmazni, nagyon sok negatív érzés rátört, szomorú volt. Fájdalmat érzett, dühöt, elégedetlenséget. A képzeletében ezek a gondolatok kavarogtak, hogy bárcsak mi lenne, ha önmagáról úgy gondolkozok, hogy nyomorult vagyok, Istenről pedig úgy, hogy elhagyott. Nem szeret. Ismerősek azt hiszem ezek az élethelyzetek mindannyiunk életében, amikor valami nagyon hasonlót élünk meg. Nem vagyunk rendben a másikkal, önmagunkkal, Istennel. És nagyon sokszor nem értjük, hogy lehet az, hogy egy váratlan élethelyzet valami nagyon furcsát hoz ki belőlünk. Biztos voltatok már így, nem? Hát én ezt nem is gondoltam volna magamról. Egy ilyen látszólag apróság ezt hozza ki belőlünk. Sokszor nem értjük ezt. Még annyit úgy sejtünk, hogy rossz gondolataink vannak, és biztos emiatt vannak aztán romboló érzelmeink, és ezért viselkedünk furcsán. De nem igazán igazodunk, hogy most akkor mit tegyünk, vagy ez így kell, hogy legyen a életünk végéig, hogy időről időre jön valami élethelyzet, ahol brutálisan csalódunk a másikban, meg önmagunkban, meg Istenben. És amit nagyon fontos látni az egész életünk folyamán, és ez a nagyon szorosan kapcsolódik el az önbecsülés kérdéshez, meg az emberekhez való kapcsolódás kérdéshez, meg az Isten kérdéshez is, hogy mi határozza meg azt, hogy mi hogyan gondolkozunk. Mi határozza meg? Van még annál lejjebb is valami? Az, hogy gondolkozunk, azt a gondolkodás módunk határozza meg. Úgy fogalmazzák meg így a kutatók, vagy az orvosok, vagy a tudósok, hogy milyen hiedelmeink, milyen sémáink, milyen elképzeléseink vannak önmagunkról, a világról, Istenről. Ezek sokszor nincsenek, nem is vagyunk tudatában. Például, hogy belső párbeszédben, hogy de béna vagyok. Ezt ritkán szoktuk tudatosan megfogalmazni, nagyon sokszor csak így végigfutnak rajtunk ezek az impulzusok. És ami nagyon érdekes, hogy ezek nagyon erősen meghatározzák a gondolkodásmódunkat. Bibliai hitősöknél is lehet azt látni, hogy ilyen belső képeik vannak, amik miatt egyszerűen képtelenek szóba állni a másik emberrel, vagy önmagukkal, vagy Istennel, vagy mindhárommal. rengeteg bibliai történetet lehet hallani példaként, amikor elveszítik, úgy érezzük, hogy elveszítették a kapcsolatokat önmagukkal, meg a világról, meg Istennel. Mondjuk a legszemléletesebb ilyen bibliai kép, vagy szóhasználat a tékozló fiú történetében, emlékeztek, úgy írja a Szentírás a fordítás, hogy magába szállt. Szó szerint ott az a kifejezés van, hogy és amikor elérkezett önmagához. Miért addig hol volt? Magán kívül. De érdekes a nyelvünk, hogy sokszor milyen érdekes gondolatokat ki tudunk fejezni ezzel, hogy ne, legbelül sokszor ritkán vagyunk tisztában azzal, hogy is gondolkozunk, hogy mi a mi gondolkodásmódunk. És hogy ez mennyire meghatározza az önmagunkkal, a világgal, a másikkal és Istennel való kapcsolatunkat. Hogy megértsük ennek a hiedelemnek a lényegét, a gondolkodásmódunknak a lényegét. Ismeritek a kis elefántnak a történetét? De egy édesapa megy a cirkuszba, viszi a kisfiát a vállán, és azt látják, hogy egy hatalmas elefánt ki van kötve egy kis karóhoz. És a kisfiú nagyon okos volt, mert kérdezte, hogy de apa, akkor az elefánt olyan erős, hogy nem megy el? Simán kiúszhatná azt a karót. Még látták is messziről, amikor kikísérték az elefántot oda a létre, hogy legeljen, hogy egy vékony fiatalember kikísérte, leszúrt a kézzel a karót, és az elefánt nem tágított. Nem ment el onnan, elmentett volna. Ott voltak a finom falatok, de ő ott állt és várta, amikor elfogyott az étel, hogy arrébb vigyék. És az édesapa elmesélte a kisfiúnak ennek az elefántnak a történetét. Ahhoz, hogy értsük önmagunkat, meg a másik embert, meg Istent is, ahhoz történeteket, folyamatokat kell, hogy lássunk. Nem egy ilyen fényképet. Sokszor így képzeljük el a valóságot, ilyen fényképszerűen. De hogy lett ilyen ez az elefánt? Ez a legérdekesebb kérdések egyike, hogy miért vagyok én olyan, amilyen? Mi tett azzá? Hogy lett ilyen ez az elefánt? Amikor kicsi volt, nem tudta kihúzni ezt a karót. És megtanulta, hogy nem érdemes próbálkozni. Igaz? Nagyon sokszor vagyunk mi így, hogy be vagyunk zárva a saját gondolatainknak a börtönébe. És Isten szeretne ebből kiszabadítani, hogy tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz, a másik emberhez, Istenhez. Ezek sokszor a túlélésünket szolgálják. Mi lett volna a kis elefánt, ha örökké próbálkozik? Megbolondult volna, mert addig próbálkozott, hogy rádöbben, hogy nincs értelme erőlködni. Elfáradott, megőrülött, megbajta és elfogadta. Tehát pillanatilag úgymond a túlélését szolgálta az, hogy beletörődött, de nem ez volt a valóság. És nekünk is ilyen kis karóink vannak, majd gondoljátok át, hogy nektek mi a karótok, lehet, hogy nem olyan, amiket itt felsorolok, de próbáltam néhányat összeszedni, amik úgy nagyon jellemzőek rám, ami úgy meghatározza a gondolkodásmódunkat. És meghatározza egyébként sajnos negatív értelemben azt, ahogyan önmagunkról gondolkozunk, ahogy a másik emberről, meg ahogy Istenről. Az egyik ilyen kis karó az elismerés éjség. Hogy bizonyos személyek jóváhagyására van szükségem ahhoz, hogy elégedett legyek magammal. Emlékeztek Jézus, mit mondott a farizeusoknak? Ti egymástól nyertek dicsőséget. Ti azt keresitek folyamatosan, hogy visszajelzéseket kapjatok a világból, és akkor vagytok boldogok, ha megdicsérnek benneteket. Ez jó vagy rossz?
Jó.
Nehéz erre válaszolni, nem? Milyen az az ember, aki nem fogad el visszajelzéseket a külvilágból? Nem szerencsés, nem? De az sem szerencsés, hogy lesz határozva meg az életünknek az irányát, hogy én csak akkor tudok elégedett lenni magammal, hogyha 10 lájkot kapok, vagy 100-at. Ugye ezért ilyen jól működő dolog például ez a Facebook. Az ember alapvető gyengességére épít, hogy folyamatosan igényeljük a visszajelzéseket a külvilágból, hogy valakinek higgyük magunkat. Hány ismerősöd van?
volt egy olyan nagyon vicces, de nagyon szomorú történet, nem még a Facebookon egy tizenpár éves ismerősöm fölírt, hogy ha nem kapok 100 lájkot, letörlöm magam a Facebookról. Tehát egyszerre olyan vicces, nem, hogy ilyen gyerekes dolog, de egyszerűen olyan szomorú, hogy és akkor mi lesz, ha lesz 100 lájkod? Attól lesz valami, attól te több leszel? Ő azt hiszi, az a hiedelme, hogy azok, akik 100 lájkot kapnak, meg 1000 lájkot kapnak, ők jobb emberek, ők értékesek. De mi felnőttek is sokszor másféle módokon gyűjtögetjük a lájkokat. Emlékszem lelkészként, hogy hányszor volt, hogy megtartottam egy igehirdetést, és úgy vártam, hogy oda jöjjön valaki, mondjon már valamit. Nem jött oda senki. Tehát nagyon sóvárunk ez iránt, de ebből az következik, hogy örökké keressük egymás kedvét, és bármire képesek vagyunk. Tegnap emlékeztek, beszéltünk arról, hogy még képesek vagyunk hazudni is, csak hogy szeressenek. Képesek vagyunk olyan dolgokat elmondani magunkról, amik nem is valóság, csak hogy bízzanak bennünk. Rettegünk a kritikától, úgy éljük meg, hogyha valaki valami negatívat mond, akkor meghalunk. Aztán nagyon sokszor emiatt bezárkózunk. Úgy se fognak eléggé szeretni. Másik ilyen karom a teljesítménykényszer. Valamilyen szintet el kell, hogy írjak ahhoz, hogy elégedett legyek valamit. És akkor ebből aztán következik, hogy tökéletesnél alább nem adjuk. Nem feltétlenül rossz ez, hogy a tökéletességre törekszünk, de amikor már nem tudunk megelégedni valamivel, és a 98%-os a dolgozatunk, akkor úgy érezzük magunkat, mint mások kettes. Ugye ismerős talán többeteknek ez, hogy állandóan hajszolva érezzük magunkat, és már aludni se tudunk, mert annyira rá vagyunk kattanva arra, hogy nekünk bizonyítanunk kell, nekünk le kell tenni valamit az asztalra, és akkor ez egy személyiségtípus is, akik fiatalabb korukban, vagy középkorukban szívrohamot kapnak, meg magasabb vérnyomásuk, ugye A-típusú személyiség. És a vérnyomás problémákat nagyon sokszor nem úgy kezelik, hogy adnak vérnyomást, hanem elgondolkoznak azon, hogy miért vagy ennyire teljesítménykényszeres. Tehát nagyon összefüggenek az életünkben a dolgok azzal, hogy hogyan gondolkozunk, hogy mi kis karunk, ami úgy meghatározza, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan élünk, hogyan kapcsolódunk. Aztán az is jellemző kis karunk, amikor áthárítjuk a felelősséget. Mikor úgy gondoljuk, hogy az életnek az az alapszabálya, hogy akik hibáznak, azok nem méltók a szeretetre, büntetést érdemelnek. És mi következik ebből? Hogyha így leegyszerűsítjük az életet? Mi rettegünk a büntetéstől. Hogy állandóan másokat vagy magunkat hibáztatjuk a kudarcért, és ebbe pörgünk. Már nem megoldást keresünk, hanem felelőst. A kormány. A migránsok. Olyan érdekes volt, szombatonként, gyerekként gyülekezetben mindig busszal jártunk, mert nem volt azon a településen gyülekezet, ahol laktunk. És emlékszem, hogy piacra mentek akkor legtöbben az emberek, főleg így idősebb korosztály, ilyen középkorú, meg idősebb korosztály. És gyerekként ez egy ilyen 40 perces buszút volt, ugye akkor is gyors volt a volán, 10-pár kilométer. És miről beszélgettek az emberek? Mindig a másikról. Számtalanszor hallottam, hogyha én lennék a miniszter, én rendet csinálnék. Ugye a felelősség átállítás, hogy én tudom, hogy mi a jó, vagy én se tudom, hogy mi a jó, de ez a felelősség, vagy a felelősnek a keresése, ez is nagyon meg tudja mérgezni, valamit meg tudja kötözni az életünket. Aztán nyilván ezek átfedésben is vannak egymással, mert nagyon sokszor együtt járunk, de az is érdekes, amikor abban menekülünk, hogy ez határozza meg az életünket, hogy kisebb rendőrséget élünk meg, és ez a fő motívum az életünknek, hogy én az vagyok, ami vagyok, nem tudok megváltozni, és én reménytelen alak vagyok. Kerülhet az örök életünkbe ez a gondolkodás, bármelyik, de mondjuk ez. Mert talán ez tűnik a legkevésbé veszélyesnek, nem? Hát alázatos. Tudtok még ilyen példát mondani arra, hogy valaki elveszítette az örök életét? Vagy beszél arról a Biblia, hogy ez nagyon veszélyes, amikor így gondolkozunk. Az egy talentumos szó van, még ezt? Egy talentumos szó. Én tudtam, hogy te milyen vagy, én úgy gondolkozok magáról, hogy én nem vagyok képes. Számon lett kérnem. Egyébként ott a szöveg összefüggésben, meg a szóhasználban nagyon érdekes, mert a Jézus nem azt mondja neki, hogy tényleg olyan vagyok, aminek te látsz. Nem azt mondja neki, hogy csak te tényleg azt gondolod rólam, akkor se lett volna szabad ezt csinálnod, amit tettél. Hát, hogy torzan gondolkozol rólam, de nem ez a legnagyobb baj, hanem hogy magadról vagy gondolkozol. Hogy te semmire nem vagy képes, és feladod, és elásod a kincseidat. Reménytelenség, kiserendűség, passzivitás, lelkiség hiánya, elrejtőzés, elszigetelőzés. Tehát azt hiszem ismerősek ezek, és valahol mindannyian magunkra ismerünk, hogy mindenképpen valahol sérültünk, és gyógyulnunk kell. És hogyha a gyógyulásnak a folyamatát nagyon leegyszerűsítjük, akkor a Biblia arról beszél, hogy az élethelyzet valójának azon nem lehet változtatni. Nem arról beszél a Szentírás, hogy én, hogyha hiszel bennem, akkor én megakadályozom, hogy bizonyos élethelyzetekbe belekerüljünk. Szeretnénk ezt? Nagyon. De van ilyen ígéret a Bibliában, hogy én megakadályozom, hogy elkerüljünk rossz élethelyzeteket? Nincs. Arról beszél a Biblia, hogy én a valóságot mondom el nektek, a valóság megszabadít benneteket, Isten megszabadít. Nagyon sok gondolat eszünkbe juthat ezzel kapcsolatban, de leegyszerűsítve arról beszél a Biblia, hogy a metanoia, a gondolkodásmód megváltozása, már egy kicsit ilyen unásig ismételt dolog, hogy Isten abba segít nekünk a beleegyezésünkkel és az aktív közreműködésünkkel. Tehát nem úgy van, hogy bekapcsolom a számítógépet és akkor update-elek este. Egyik barátom mondta ezt egyszer nagy elkeseredve, hogy olyan jó lenne, ha reggel arra ébrednék, hogy jó vagyok. De nem. Nincs altatás. Nem lehet úgy megváltozni. Isten nem akar úgy megváltoztatni. Megtehetné eszmeileg mindenható, de ő olyan lényeknek teremtett bennünket, hogy a közreműködésünkkel szeretné azt, hogy a valóság átformálja a világképünket. Azt a képünket, ahogy gondolkozunk magunkról, a másik emberről, meg Istenről. És ha ez megtörténik, abból fakadnak a jó gondolatok és aztán az építő érzelmek. Hogy tudunk kezelni akár nagyon fura helyzeteket is. Emlékeztek tegnap, hogy ez milyen fura élethelyzet volt? Hogy odajöttek Keresztelő Jánoshoz, hogy még kinek képzelette magad? Ki vagy te? Hogy merette ezt csinálni? És visszavágott Keresztelő János? Olyan szeretettel beszélt. Beszélt az Istennel való kapcsolatáról is? Hogy rendben van? Beszélt arról, hogy ő magában rendben van? Nem azt mondta, hogy tényleg, most, hogy mondjátok, hát nem is tudom. Nem lehetett elbizonytalanítani. Bízott. Hát az önbizalom is a helyén volt az életében, a másokkal való bizalom is, de nem támadott. Nyilván fájlalt oda. Hogyha ezeket a kis karókat megnézzük, akkor mi nem tudjuk kihúzni. Ez egy valóság. Tehát most nem egy ilyen személyiségépítő tréningen vagyunk, hogy kell kihúzni a kiskarót, hanem az evangéliumról beszélünk. Mi az evangélium? Hogy Isten ki tudja húzni ezeket a kiskarókat. Nem nekünk kell, nem is tudjuk. Hát ettől szenvedünk, nem? És egyébként biztos megfigyeltétek már, hogyha mi próbáljuk meg kihúzni a kiskarót, akkor mi lesz? Leütünk egy másikat. De állandóan szélsőségekbe hajlunk, és ha leszokunk a teljesítménykényszerről, akkor elustulunk. Hogyha elkezdünk nagyon teljesíteni, akkor meg arra kattanunk rá. Életemnek az egyik legfájdalmasabb felismerése volt, amikor úgy igazán őszintén ki tudtam azt mondani, hogy én semmit nem tudok normálisan csinálni. Függő személyiség vagyok, és nagyon, nagyon figyelnem kell, és kérnem segítséget, és nem a figyelem a lényeg inkább, hanem a segítségkérés, hogy tisztában legyek az, hogy csak Isten tud segíteni. Hogyha nem segít Isten, ha nem kérem a segítségét, akkor automatikusan belesodrolok valami zsákutcába. Isten ezeket a kis karókat, ugye az első karó mi volt? Elismerés, éhség. Azt mondja Isten, hogy az elismerés, éhség bűn. Ő teremtett ilyennek bennünket. Hogy nekünk fontos a visszajelzés, hogy mi kapcsolódás igénnyel teremtett. Azt mit mondott a farizeusoknak, amikor azt mondta nekik, hogy ti egymástól nyertek dicsőséget. Ti örökké azt hajszoljátok, hogy az emberek ajnározzanak benneteket. Mindent azért csináltok, azért ültök előre a gyülekezetben, azért bők, mindent azért. Az egész életeteket ezt határozom meg. Mit mondott nekik, emlékeztek? És nem azt keresitek, amit Isten ad. Nem azt mondta, hogy ez rossz, csak rossz forrásból származik. Nagyon, nagyon különleges a Bibliának ez a tanítása, nagyon bátorító, és érdemes ilyen szemmel olvasni, hogy a Biblia számtalan módon megerősíti azt, hogy Isten elfogad engem. Erről szól az evangélium. Hogyha ezt negligáljuk, akkor nincs evangélium. Nem? Elfogad Isten bennünket. Jézus Krisztus áldozata minden erről szól, az egész Szentírás erről szól, Isten elfogad. Nem beletörődik, hogy na ilyen vagy, de elfogad, nem kell féljek az elutasítástól. És biztos tapasztaltátok már is, csak erre próbálok bátorítani benneteket, ha nem feltétlenül új is a gondolat, hogy bátran keressük ezt, hogy Isten elfogad bennünket. Hiszen akkor tudunk az emberi kapcsolatainkban görcsmentesek lenni, nyitottak, de sérülékenyek is. Ugye a farizeusok állandóan elfogadták a visszajelzéseket, de válogattak, nem? Csak a pozitív. Csak azokat az embereket keresték, akik dicsérgették őket. Mi is sokszor ezt csináljuk, de ha igazán Isten elfogadását elfogadjuk, ahogy Keresztelő János is tette, emlékeztek tegnap, hogy olyan görcsmentes volt Keresztelő János, nem? Nagyon nyitott volt. Nem rászkodott össze, hogy jó, most tipizálnak. El tudta fogadni. Még ha igazságtalan is volt. Isten nem csak elfogad, hanem gyönyörködik bennem. Mi volt a második kis karó? Emlékeztek? Teljesítménykényszer. Hogy én csak akkor vagyok értékes, ha leteszek valamit az asztalra. Miközben nagyon fontos, hogy tűzzek ki célokat, de Isten gyönyörködik bennem. Isten azért szeret, mert létezem. Igaz? Azért szeret, mert létezem. Nem azért szeret, mert én valamit megcsináltam. Az annak a következménye ideális esetben, hogy szeret engem Isten. A teljesítménye az Isten szeretetéből táplálkozik. És nem annak azért sóvárok, hanem az a következménye, a szolgálat, a jó dolgok folytatása iránti mellett. Ebből fakad. Különben a szolgálat az nagyon borzasztó dolog. Már a kifejezés is nem. Ha nem vagyunk rendben Istennel, például onnan lehet tudni, hogy magamon onnan vettem észre, hogy bizonyos bibliai fogalmak, amikor idegesítenek, akkor valami nem stimmel az Istennel való kapcsolatomban. És olyankor nem biztos, hogy csak most súlykolnom kell magamat, sőt egyáltalán nem magamat, meg másokat sem, hogy na, nyerünk szolgálni. Sokszor kaptam ilyen tanácsot, hogy hú, most valami nem stimmel. Nem, hogy gyere, imádkozzál akkor te. Hát de... Nem mondom, néha időnként bejön az, hogy helyzetbe kerülünk, de... Vajon tapasztalod-e, hiszed-e, megéled-e azt, hogy Isten gyönyörködik benned, hogy Isten elfogad? Isten átvállalja a büntetést? Ez is nagyon érdekes bibliai gondolat, és nagyon-nagyon tud segíteni az emberi kapcsolatainkban, hogy leszokjunk arról, hogy felelőst keressünk. És átszokjunk arra, hogy megoldást. Isten átvállalja a büntetést, nem kell féljek a büntetéstől. Emlékeztek a János levelében van ez a gondolat, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ezt nagyon sokszor úgy értelmezzük, vagy én magamon azt tapasztaltam, hogy úgy értelmezem, hogy ha majd igazán fogok szeretni mindenkit, akkor nem fogok félni. De erről szól ott János. Ha majd elfogadom, hogy Isten szeret, akkor nem fogok félni. A teljes szeretet, ott az isteni szeretet szerepel, tehát nem? Ez nagyon fura lenne, az evangéliummal ellentétes lenne, hogy akkor miért hal meg Jézus? Hogyha én ki tudom űzni a félelmet, ha én tudok jó lenni Isten nélkül is, mert utána fog beköltözni majd. Hát, mi a logikánk van? Teljes szeretet úgy űzi ki a félelmet, hogy én elfogadom Isten szeretetét, Isten elfogadását. Megtapasztalom, elhiszem azt, hogy gyönyörködik bennem, átvállalja a büntetést. Ugye ez is az evangéliumnak egy óriási része is. Nagyon érdekes, hogy amikor ezt igazán megélem, akkor tudok türelmes lenni magammal, a másikkal, meg még Istennel is. Megértem azt, hogy miért úgy alakul a történelem, a megváltás története, ahogy alakul. Megnyugszok ebben. Kedves tudok lenni, készséges a megbocsátásra. Ugye sokszor magunkra erőltetjük ezeket a dolgokat, de ezek következmények, eredmények. Istentől származó eredmények. Most legvégül tele van a Szentírás ezekkel az ígéretekkel, nagy általánosságban és kollektíven is, de személyre szabottan is, hogy Isten újjá teremt bennünket. De a kisebb rendűségre ez a megoldás. Nem kell a szégyen magányában ülni. És nagyon érdekes, hogy ilyen szemmel nézve rengeteg hithősnek az élet története igazából itt fordul meg. Ezeken a pontokon valahol, hogy az életükben ezeket a kis karókat kihúzzák. Hány hithős van, aki eredetileg kis senkinek gondolta magát? És aztán teljesen átalakult az életen. Hány olyan hithős volt, mondjuk Jónás, ki ezen a büntetésen volt rácuppanva, hogy Isten, miért nem bünteti már meg a gonoszokat? Ki ült megnézni, hogy hogy pusztítja el, mert emlékeztek. Vagy a teljesítménykényszer, ami megfelelek, az elfogadás. Az újjáteremtésből fakad az alázatos öntudat, az öröm, a bátorság, a békesség. Hogy én is különleges vagyok Isten szemében, és Isten valami rendkívülit szeretne belőlem is kihozni. Nem azért, hogy én jobb legyek, mint X, meg ezer lájkom legyen. Ugye, tehát sokszor ez az emberi belekeveredhet, de ha igazán ezeket elfogadjuk, akkor azt hiszem, ti is érzékelitek, hogy talán az emberi kapcsolatainkban, az önmagunkkal való kapcsolatban és az Isten kapcsolatunkban is a görcsmentesség, a szolgálatkészsége, a türelem, az alázatos öntudat, az mennyire fontos. És nagyon fontos azt látni, hogy ez eredmény. Tehát nem egy ilyen kisajtoló magamból. De ez a kép jól mutatja azt, hogy sokszor a kereszténységünk az ilyen. Sikerülni fog? Most délelőtt is erről beszélgettünk, ez nem volt megtervezve, de hogy most akkor könnyű üdvözölni, meg könnyű jónak lenni. Emlékeztek? Ki fér? Ki fér azon a résen, az az ember? Nem is kell. Nem is kell kiférni. Nem nekem kell ezt tenni. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük a változás útját, de a lényeget, hogy végig gondoljuk még egyszer így záró gondolatként. Hogy kezdődik a változás? Hogyha úgy érzed, hogy nem vagy rendben magaddal, vagy a másikkal, vagy Istennel, ahogy mondtam, ez általában összeszokott kapcsolódni egymással. Megértem Isten szeretetét és elfogadását. Ez a kiindulópont mindig. Megértem. És nyilván elfogadni. Hiszek, bízom abban, hogy szerethető és elfogadható vagyok. Ezzel fejezem ki azt, hogy megértettem egyébként. Tehát amíg én csak azt mondom, hogy igen, tudom, hogy Jézus meghalt a kereszten, de én egy olyan nyomorult vagyok, ugye, addig nem értem. Az a baj, hogy mi sokszor összekeverjük az értést, meg a tudást. Ugye, mert tudás alapú társadalomban vagyunk, és nagyon sokszor lexikálisan rengeteg dolgot tudunk, de a tapasztalat hiányzik belőle az igazi megértés. A Biblia inkább ilyen mélyebb síkon beszél a megértésről, nem a tudásról beszél. A tudás önmagában az kevés. Hiszek, bízom abban, hogy szerethető, elfogadható vagyok, és nem állok meg itt, hanem ennek is következménye van, és ezt kifejezem mások iránt. Azt, amit én kaptam, ezt továbbadom. Ha tényleg azt kapom, amit amiben hiszek, akkor ezt automatikusan is továbbadom. És nyilván időnként ez szenvedéssel jár, nagyon fontos, hogy amikor kifejezem mások iránti egészséges szeretetet és elfogadást, az nem mindig pozitív. Néha nagyon komoly fájdalmakat élünk meg. De nagyon fontos azt megtanulnunk, a Szentírás számtalan helyen beszél arról, hogy a Földön a legsúlyosabb dolog az nem a fájdalom, hanem a ízés. Mi a fájdalomtól rettegünk, azt mondjuk, hogy annál rosszabb nincsen. A Biblia arról beszél, hogy van annál rosszabb, az önzés. És arra szükségünk van a szeretet útján és a változás útján, ez egy nagyon hosszú folyamat az egész életünkön keresztül tart, hogy egyre tisztában látjuk meg önmagunkat, és ez pozitív értelemben is igaz. Egyre jobban megértjük, hogy mennyi minden szerethető bennünk, hogy Isten mennyi mindent lát bennünk kincset, amit mi észre se vettünk. A negatív értelemben is igaz, hogy sokszor mennyi minden sérülés, betegség ott van az életünkben. És ezért újra szükségünk van, hogy egyre jobban megértsük Isten szeretetét. És ez, tehát ez nem olyan, hogy én itt vagyok, te meg itt vagy, én meg itt vagyok, hanem ez egy állandó körfolyamat. Mondhatnám, hogy napi szinten ezeken az állomásokon végig kell, hogy haladjak. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jó Isten adja, hogy tényleg legyen elég bátorságunk mindannyiunknak arra, hogy merjünk változtatni az önmagunkkal való kapcsolaton, az Istennel való kapcsolaton és az egymással való kapcsolaton. Szeretnél szeléden, finoman és óvatosan tükröt tartani elénk, hogy milyen kis, látszólag kis apró dolgok kötözik meg az életünket, határozzák meg a kapcsolatainkat. Jó Atyán, köszönjük neked a hatalmadat, hogy pillanatok alatt meg tudsz szabadítani ezektől a kiskaroktól. Hogyha a gyógyulás hosszabb időt venne igénybe, az nem a te hatalmadat kisebbíti, hanem esetleg a mi betegségünk igényeli azt, hogy lassabban, óvatosabban, fokról fokra szabadíts meg. Köszönjük Istenünk, hogy nálad elfogadás van, szeretet van, és hogy te a legjobbat, a legtöbbet akarod kihozni mindannyiunkból. Kérünk Istenünk, segíts bennünket, hogy jól gondolkozzunk magunkról, a másik emberről, és legfőképpen te rólad. Jézus nevében köszönjük azt, hogy biztosítod ezt. Amen.